Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg bűnbánati sorozatunkat egy szép énekkel. Énekeljük 711. számú dicséretünk mind a négy versét. A 711. számú dicséret mind a négy versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk azért, mert újra eljött nagy hét. Köszönjük neked, hogy nem tudtad elnézni szeretett teremtményed elveszett állapotát. És úgy döntöttél, hogy a legdrágábbat, a legcsodálatosabbat, az egyedül tisztát, Jézust odaadtad értünk. Megvalljuk neked, hogy erre az óriási kegyre mi méltatlanok vagyunk. Nem is értjük igazán ezt a mindent felülmúló szeretetet, hiszen elszakadtunk tőled. Te mégis megadod a lehetőséget, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Légy ezért áldott, Urunk. Drága Krisztusunk, köszönjük neked azt, hogy közösséget vállaltál velünk. Köszönjük, hogy olyanná lettél, mint mi, kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy elvégezted a megváltás csodáját. Köszönjük, hogy hihetjük, a mi bűneinkért is szenvedtél, és azokért tökéletesen eleget tettél. Légy áldott ezért is, Urunk. Drága Krisztusunk, szeretnénk könyörögni is hozzád. Olyan jó lenne, hogyha ezen az ünnepen, ezeken a bűnbánati estéken valóban el tudnánk jutni oda, hogy bánjuk, fájlaljuk vétkeinket. Hiszen egyedül ellened vétkeztünk, és cselekedjük újra és újra azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Könyörgünk azért, hogy szomoríts bennünket bűnbánatra. Add, hogy úgy érkezzünk majd az úrvacsorai közösségbe, hogy minden hiába valóságunkat magunkkal tudjuk hozni, és itt hagyni azokat te nálad. És végül azért is könyörgünk, hogy ajándékozz meg bennünket önmagaddal. Add, hogy először vagy újra, de találkozhassunk veled, Úr Jézus. Hisszük, hogy kegyelmedből mindez lehetséges. Drága Jézusunk, könyörgünk, szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, az igehirdetés alapigéit az Új Szövetségből olvasom, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 26. fejezetéből válogatott igeverseket, illetve a 27. fejezetből a 3., a 4. és az 5. igeverseket. Akkor a 12 közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok pedig 30 ezüstöt fizettek neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Amikor beesteledett, Jézus asztalhoz telepedett a 12 tanítványával. Miközben ettek, így szólt: bizony mondom nektek, hogy egy közületek el fog árulni engem. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá, a te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket a nagyheti bűnbánati sorozatunkon. Hálás a szívem, hogy már így hétfő este ennyien összegyűltünk itt a templomban, nem ez szokott a jellemző lenni. És szeretettel bíztatom magunkat arra, hogy vegyünk részt minden estén ezen a bűnbánati sorozaton, és ne csak az online térbe kövessük azt. Kedves testvérek, bűnbánati alkalmainkon a nagy hét eseményei lesznek előttünk. Ma este a felolvasott ige alapján Júdásról és a legszörnyűbb árulásról fogunk hallani. A holnap esti alkalmunkon Péter és az ő tagadása lesz előttünk. Szerda este a nagy csatatér helyszínére, a Gecsemáné kertjébe fogunk lélekben ellátogatni. Csütörtökön pedig Jézus Krisztus Pilátus előtt lezajlott peréről fogunk közösen gondolkodni. Kedves testvérek, talán nincs még egy olyan keresztnév, amihez annak hallatán azonnal csatolnánk egy negatív cselekedetet. Például itt az árulást. Meg annyi szólásmondás, negatív jelző kapcsolódik ehhez a névhez, hogy Júdás. Árulkodó Júdás nem kap piros tojást, szokták volt mondani a gyerekek. Vagy tartja, mint Júdás az erszényét. Vagy éppen a Júdás pénz. De hasonló ezekhez a júdáskodik, azaz árulkodik kifejezés is. Ezek a szólások, mondások kitörölhetetlenül összekapcsolódtak ezzel a névvel, hogy Júdás. Hogyha csinálnánk egy felmérést, hogy az emberek mit tudnak erről a Júdásról, valószínűleg a legtöbben csak ennyit mondanának, hogy ő az, aki elárulta Jézust. Ki volt ez a Júdás? Mit tudunk róla? Kedves testvérek, Júdásról tudjuk, hogy Júda nemzetségéből származott, és Simon fia volt. Tudjuk róla, hogy ő volt a tanítványi körnek a pénztárosa. Őnála volt a közös pénzük, ma úgy mondanánk, hogy egy gazdasági menedzser volt. Ugyanakkor azt is tudjuk róla, hogy nem végezte becsületesen ezt a tevékenységét sem. János evangéliumából tudjuk, hogy a nála lévő erszényből, amiben összeadták a tanítványok a pénzeket, rendszeresen ellopta azt, amit ők összegyűjtöttek. Ezt olvassuk, a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Aztán ennek a Júdásnak egy különös ismertető jele az is, hogy sohasem olvasunk arról, hogy valaha is beszélt volna Jézussal bizalmasan négy szem közt. Nem találunk olyan feljegyzést a Bibliában, amikor azt olvasnánk, hogy Jézust megkérdezi valamiről ez a Júdás. Pedig Júdásnak megadatott az, ami rajta kívül csak 11 embernek. Közelről láthatta Jézus Krisztusnak a 3 éves szolgálatát. Testközelből láthatta a csodákat. Láthatta azt, hogy Jézus hogyan gyógyít. Ő maga is osztotta a kenyeret és a halat, amikor Jézus megvendégelt 5000 embert. Sőt, ment prédikálni és gyógyítani is Jézus nevében. Láthatta őt vizen járni. Láthatta azt is, hogy hogyan csillapítja le a háborgó tengert, hogyan csendesíti le. És láthatta azt, hogy az Úr Jézus hogyan támasztja fel Lázárt. Mindent látott. Mennyi mindent tapasztalhatott ez az ember, testközelből. Értitek, milyen helyzetben volt ez a Júdás? Milyen kivételes helyzetben? Láthatta és tapasztalhatta az Úr Jézusnak a hatalmát. Egy társaságban voltak. 3 évig együtt. Ó, mennyi mindent láthatott ez a Júdás. Valamiért mégis idegenként volt jelen a tanítványi körben. Hogy miért és hogyan jutott el odáig, hogy végül elkövesse a legszörnyűbb árulást, arra a bűn, az ő titkos bűne a válasz. Kedves testvérek, Júdásnak először is volt egy rossz ítélő képessége. Rossz volt az értékítélete ennek az embernek. Ennek a pusztuló világnak az értékeit nagyobbra becsülte, mint Jézust, és a vele való együttélést. Gondoljatok csak a betániai megkenetésre. Lázárnak a testvére, Mária elővesz egy rendkívül drága kenetet, egy különleges nárdusból készült olajat, és az egészet Jézus lábaira önti. És aztán a hajával elkezdi mosni Jézusnak a lábait. Ebből az eseményből Júdás csak annyit látott, hogy mennyi pénz veszett oda. Így olvassuk, erre tanítványai közül az egyik, az iskarióti Júdás, aki az árulója is lett, így szólt. Miért nem adták el ezt a drága kenetet 300 dénárért, és adták oda a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Ez a Júdás egészen más szemüvegen keresztül látja az eseményeket. Rossz volt az ítélő képessége, rossz az értékítélete. Többre becsülte a világ értékeit, a pénzt, mint magát Jézust és a vele való közösséget. Így el is vesztette ezt, a Jézussal való közösséget is, meg az örök üdvösségét is. Döbbenetes dolog. Kedves testvérek, egy helyen azt olvassuk a Szentírásban, mert minden rossznak gyökere a pénznek szerelme, amely után sóvárognak egyesek, és eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Ez a Júdás, ez sóvárgott a pénz után, és végül ez lett a veszte. Elveszítette a Jézussal való kapcsolatát, és ezért elveszítette az örök életét is. Kedves testvérek, nagy kísértés ez ma is, a pénznek a szerelme. Nem olyan régen beszélgettem egy fiatal emberrel, aki a következőt mondta. Őt idézem. Igazából az életemből csak a pénz hiányzik. Ha lenne elég pénzem, akkor ki tudnám alakítani magamnak a boldog életet. A leendő családomnak nem kellene dolgoznia. Ha a pénz fial, akkor nekem nem lesz semmire gondom, és akkor tudnék foglalkozni önmagammal és Istennel is. Kedves testvérek, szörnyű dolog a pénz szerelme, mert a pénz az jó szolga, de rettenetes úr. Jó szolga, de rettenetes úr. Júdás felett élete végéig uralkodott. És mit nyert vele? Elkárhozott. Jézus óvaint bennünket a pénznek a szerelmétől. A bolond gazdag példázatában a következőről beszél Jézus. Azt olvassuk itt, hogy egy bőven termő, bőségesen termő föld tulajdonosa a következőképpen summázza az életét. Én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vígadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki kincseket gyűjt magának, és nem Istenben gazdagodik. Mert a pénz jó szolga, de rettenetes úr. Pedig ez a Júdás nem is volt túl nagy igényű az anyagiak terén. 30 ezüst pénzben állapodott meg a papi fejedelmekkel. Testvérek, 30 ezüst pénz az egy rabszolgának volt az ára. Jézust rabszolga áron adja el. Értitek? Júdás azért árult el az urat, mert Jézus mellett nem valósultak meg a vágyai, az elképzelései, amikhez ragaszkodott. Mégpedig az, hogy Jézus földi király legyen, és az ő gazdagságából jusson valami Júdásnak is. Így aztán Jézus idővel kevés lett neki, és az árulójává lett. A vágyai eszközévé tette Jézust. Tudnélik, hogy pénzhez jusson. Kedves testvérek, Jézus pontosan tudta, hogy mi van Júdásnak a szívében. Tudta, hogy a 12 között ő más szívvel és más lélekkel van jelen. Ott van velük, de valóságosan nem követi Jézust. Ezért Jézus többször is figyelmeztette őt. János evangéliumában a következőt olvassuk. Jézus így válaszolt nekik. Vajon nem én választottalak ki titeket, a 12-t? Egyik őtök mégis ördög. Aztán figyelmezteti Júdást még egyszer. Az utolsó vacsora alkalmával ezt olvassuk. Bizony-bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Ekkor zavartan néztek egymásra a tanítványok. Vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett asztalhoz az egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ez a leleplezés miért nem volt elég Júdásnak arra, hogy észhez térjen? Hiszen nyilvánvalóvá vált az, hogy Jézus pontosan tudja, hogy mi lakik Júdás szívében. Miért nem rendül meg? Miért nincsen semmilyen reakciója? Miért nem mondja azt, hogy bocsáss meg nekem, Uram, igazad van? Hiszen amikor szembesítenek valakit az igazsággal, akkor valaminek történnie kell. Vagy bocsánatkérésnek, vagy tagadásnak. De valami ilyenkor történik. A leleplezett Júdás miért nem tér észhez? Miért nem mond semmit? Kedves testvérek, bár Júdás terve lelepleződött, de a le nem leplezett, rejtett bűne, tudnyilik, hogy lopja a közös kasszát, lop az erszényből, az fogságban tartotta őt, az megkötözte. A rejtett bűne fogságban tartotta ezt az embert, ez pedig érzéketlenné, süketté tette őt, és Jézus szavai után sem volt képes a szíve a bűnbánatra. Jézus többször figyelmeztette Júdást, mégis hiába, mert Júdás ellenállt. Kedves testvérek, Júdásnak a rejtett bűne, hogy tolvaj volt, érzéketlenné, süketté tette őt mindenre. Mert az el nem intézett, az el nem rendezett, a Jézusnak meg nem vallott bűn, ez cselekszi az emberrel. Megosztott szívet okoz, és árulásra visz. A pénz szerelme, amihez úgy ragaszkodott, a tolvaj mi volta, a rejtett bűne érzéketlenné, képmutatóvá, és később árulóvá tette őt. Testvérek, a rejtegetett bűneink, amiket nem vallunk meg Jézusnak, azok mindig megosztják az emberi szívet. A bűn ugyanis elválaszt tőle. Júdás esetében ez a pénz volt, de lehet ez oly sok minden más is. Egy tárgy, egy függőség, egy másik ember utáni sóvárgás, egy házasságtörés. Minden olyan, amit úgy érzed, hogy rejtegetned kell, mert valójában te is tudod, hogy a szégyenletes dolog. Jézus többször is figyelmeztette Júdást, de hiába. Júdás elveszett. Kedves testvérek, Júdás sorsával figyelmeztet bennünket az ige, hogy hasonló sorsra ne jussunk. De csak akkor kerüljük ezt el, hogyha Júdás életéből, sorsából tanúságot vonsz le a magad életére vonatkoztatva. A rejtegetett, takargatott, Jézusnak meg nem vallott titkos bűn, az mindig megbékjóz. Az a tulajdonságot süketté tesz mindenre, amit Jézus mond. Mind átéltünk már olyat, amikor szinte néma a menny, amikor az imádságaim csak a plafonig érnek, amikor olyan közömbös az ember Jézus szava iránt. Szelíden azt tanácsolom, őszintén vizsgáld meg önmagadat. Mi az, ami nem szeretne a fényre jönni? Mi az a le nem leplezett dolog, ami közömbössé tesz az igére való figyelésben? Júdás élete, sorsa, intő példa. A rejtegetett bűne miatt végül elveszett. Kedves testvérek, Júdás felett a meg nem vallott bűn végül diadalmaskodott. Nagycsütörtök éjjelén elárulta Jézust. Gyalázatos módon ennek az árulásnak a külső jele egy szeretet mozdulat volt. A szeretet jele teszi igazán árulóvá Júdást Jézus előtt is, meg a tanítványok előtt is, meg mások előtt is. Míg beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt, üdvözl légy, mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, ezért jöttél? Akkor oda mentek, megragadták Jézust, és elfogták. Júdás testvéri csókkal árulja el Jézust. Szeretet? Vagy árulás? A külső jele az lehet ugyanaz. A testvéri csók. Júdás egy látszólagos szeretet mozdulattal árulja el Jézust. Ez egy gyalázatos cselekedet. Ugyanezt a lelkületet látjuk megjelenni Jézus születésekor, Heródes királyban, aki amikor megtudta a napkeleti bölcsektől, hogy megszületett a messiás, a következőt mondta nekik, Menjetek el és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Ugyanaz a lélek, ugyanaz munkálkodik itt is. Kedves testvérek, aljas árulás volt ez, mert a szeretetnek egy látható megnyilvánulását használja Júdás a lehető legrosszabbra. Külsőleg a jel az ő szeretetéről tanúskodik. Belsőleg az ő szívének a tartalma, a Jézussal való kapcsolat viszonya már ellenkező indulatot takar. Ezért a látszat előbb-utóbb csúnyán lelepleződik. És ez a kettősség mindig hűtlenné, árulóvá teszi azt, aki megtűri magában, vagy egy ideig igazolni akarja magában a rejtegetett bűneit. Vigyázz a szívedre! Ez arra vitte Júdást, hogy elárulja az ártatlan vért. Vigyázz a szívedre, mert a megtűrt, a le nem leplezett Jézusnak meg nem vallott bűn munkálkodik az emberben. Kiforgatja önmagából, és végül elveszel itt. Kedves testvérek, miután Júdás elkövette a legszörnyűbb árulást, összetört. Önmaga előtt is nyilvánvalóvá lett, önmaga előtt is lelepleződött az elkövetett bűn. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. Júdás megértette, hogy mit tett. Szörnyű vétke rá nehezedett, és bűnbánatot tartott. A bűnbánata igazi volt. Kiderül ez abból, amit mond. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Júdás tudja, hogy vétkezett. Tudja, ismeri a bűnét, és meg is vallotta azt a főpapok és a vének előtt. Kedves testvérek, előbb vagy utóbb, de mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz az elkövetett bűne, mint Júdás esetében. Előbb vagy utóbb, de nyilvánvalóvá lesz számodra is, számunkra is, amiket elkövettünk. A talán elrontott házasságunk, a függőségeink, minden, amit elkövettünk. Mert ezek a vétkek nem maradhatnak örökké leplezve. Júdásra egyszer csak rászakadt minden, amit elkövetett. Bűnbánata igazi és mély volt, és ki is mondta a bűnbánatnak a kulcs szavát? Vétkeztem. Mégis a bűnbánata ellenére rettenetes véget ért az élete. Júdás bűnbánata igazi volt, de rossz helyre vitte azt. A bűnvallás, a bűn bevallása, az önelítélése, a nyerészkedés abbahagyása, a Jézus elleni elkövetett bűn bevallása, ez mind igaz volt. Júdás ott követte el a hibát, hogy nem Jézushoz vitte a bűnét, hanem azokhoz, akiknél Jézus számára sem volt kegyelem. Így ő sem kapott. Így nem kapott feloldozást és bűnbocsánatot. Pedig ez a Júdás, ez emlékezhetett volna arra, hogy kinek áll hatalmában bűnöket megbocsájtani. Egyedül Jézusnak. Hányszor láthatta, hányszor hallhatta azt, hogy eredj el, a te hited megtartott téged, vagy megbocsájtattak a te bűneid. Hányszor láthatta, hányszor hallhatta. És mert rossz helyen próbálkozott, végül egyedül maradt az elviselhetetlen bűntudatával. Végzett magával, mert rossz helyen kereste a megszabadulást, a megváltást. Befejezem. Kedves testvérek, Júdás élete intő példa kell, hogy legyen számunkra. Ő sorozatosan rossz döntéseket hozott. Megtűrte önmagában az ő imádott bűnét, ezért süket maradt mindvégig arra, amit Jézus mondott neki. Ennek a következményeként elárulta az Urat, és miután ezt megtette, utána rossz helyen kereste, kérte a bűneire a bocsánatot. A nagy hét kiemelten is ideje annak, hogy az ige tükrében vizsgáljuk meg önmagunkat. Biztos vagyok benne, hogy találni fogsz rendellenességeket. Nem azért mondom ezt, mint hogyha annyira ismernélek, hanem azért, mert mindannyian esendők és bűnösök vagyunk. Ha pedig tudod, hogy mi az, amit rejtegetsz, vidd oda, ahová az való. A valódi bűnbánat, bűnvallás és megbocsájtás helyére. A Golgotai kereszthez, Jézushoz. Közeledik az úrvacsora, amikor lélekben megteheted mindezt. Ha így teszel, úgy fogsz elmenni innen, mint akinek valóságos, bűnbocsánatban volt része, és nem fogsz magadra maradni az önvád elviselhetetlen terhével. Megszabadulsz. Én szívből kívánom mindannyiunknak, hogy átéljük ezt az ünnepben. Imádkozzunk. Hagyok egy perc csendet, hogyha valaki szeretne magában imádkozni, az megteheti. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy készítesz bennünket húsvét szent ünnepére. Olyan jó lenne, hogyha bűnbánattal tudnánk jönni a kegyelem asztalához. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy szent lelked lejegyeztette Júdás történetét is. Köszönjük, hogy intő példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Megvalljuk neked, Urunk, hogy oly sok rejtegetett és nyilvánvaló bűnünk van. Szeretnénk mindet átadni neked, szeretnénk megtagadni őket, és letenni majd itt az úrvacsorai közösségben. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy készen van a bűnbocsánat, csak kérnünk kell azt. Olyan jó lenne, hogyha föloldódnának gátlásaink, és megnyílna ajkunk a bűnvallásra. Készíts bennünket, kérünk erre. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Légy érette áldott. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Amen. Kedves testvérek, egyetlen rövid hirdetni valóm van. Hirdetem a testvéreknek, hogyha Isten éltet bennünket, holnap este 6 órától folytatjuk megkezdett sorozatunkat. Bűnbánati alkalmunk végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, amely a 741. számú dicséret lesz. Az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Áldás, békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.